Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, Olaszországról szól a mai világszám, Viareggio-ban töltöttem meglehetősen hosszú időt, és most nem csak azt fogom bemutatni önöknek majd, hogy milyenek az utcák, milyen a közlekedés, hogy lehet oda eljutni, hanem elmegyünk majd a környékre és kirándulni La Speciába például, meg a Cinque Terre-re, ami legendásan szép vidéken Olaszországnak. Viareggio ugye a Tirén tenger partján fekszik, tehát nem a Caorre, Jesolo, Bibione, és még hogy délebbre megyünk, akkor Rimini vonala, hanem a másik oldala az olasz csizmának. Ez volt Olaszország első tengerparti fürdőhelye, az első üdülőhely, és talán a legismertebb az olaszok körében, legalábbis azok körében, akik ezt a fajta Art Nouveau, ezt az Art Deco stílust kedvelik, a régi gyönyörű patinás épületeket, eleganciát, művészeteket, de ami azért nem megy ilyen Monte Carlo-i szintekig, tehát nem a fényüzés, hanem inkább a művészeti elegancia jellemzi Viareggiót és környékét, de a közlekedés az ugyanúgy kaotikus, tehát jönnek ezerrel a motorosok jobbra-balra, a biciklisek, azt már elmeséltem, meg majd még lesz szó a mai műsorban arról, hogy még a kisgyerekekkel a kezemben sem kímélnek sokszor, és jönnek jobbról-balról, és egy biciklis nekem is jött, hiába mentem át a zebrán, de hát az autósokat sem kell túlságosan félteni. Úgyhogy nem egyszerű a közlekedés, de ami viszont nagyon jó volt, idáig eljutni. Érdekes, hogy a svájci utazáshoz képest ez talán még simább volt, végig autópálya. Az autópálya hálózat egyszerűen zseniális Olaszországban. Nem kell állandóan megállni a kapuknál. Tehát nem úgy van, mint Horvátországban, hogy megyek, majd irgalmatlan sor, és hogyha nincs ilyen kis ketyerém, akkor ott a sorban várhatom, hogy előttem kifizessék a díjat, hanem akkor kell fizetni, amikor lehajtunk az autópályáról, hogyha újabb és újabb autópályára átmegyek, akkor is csak a legvégén kell fizetni. Ennek az az előnye, hogy gyakorlatilag alig van sor. Ugyanis nem az történik, hogy megfogok az autópálya közepén mindenkit, függetlenül attól, hogy hova megy, és akkor kifizetettem vele a szakaszt, és óriási dugót csinálok, hanem hogyha én mondjuk el akarok menni Viareggio-ba, akkor a Viareggio-i lehajtónál fizetek azokkal, akik szintén oda jönnek Viareggio-ba, és nem sorba állok azokkal, akik egyébként Milánóba akarnak menni, vagy Bolognába, vagy bárhova máshova. Tehát sokkal-sokkal jobb ez a szisztéma, mint bármi más, amit láttam a világban. Teljesen arányos a fizetés, és kényelmesebb, gyorsabb a fizetés a fizetőkapuknál. Pontosan azért, mert nem állok feleslegesen azokkal, akik máshova akarnak menni. Úgyhogy ilyen értelemben ez lenyűgöző volt, meg az is lenyűgöző, hogy a sok-sok alagútban milyen jó minőségű utakon közlekedhetek. És hát tudom jól azt, hogy mik azok a helyek, ahol érdemes megállni Olaszországban. Hát rengetegszer jártam, mert számos olyan vidék van, amit tényleg idegenforgalmi szempontból csodálok, meg rengetegszer meg is hívtak a különböző tartományokba, Emilia-Romagnába talán a legtöbbször újságíróként. És az autogrill például, meg a hasonló jellegű ilyen kis megállók, azok tényleg magas színvonalúak, és valóban jót is tudunk itt falatozni. Vannak kedvenceim is, az Apollo vagy Apollo, a csirkés szendvics, meg a Lunota, a finom kis spenótos szendvics, de hát ezen túlmenően is mindenki megtalálja azt, ami neki jó. Ha pedig nem akarunk vásárolgatni a különböző autópályás megállóknál, akkor vannak olyan megállók is, ahol egyszerűen egy automatából vehetünk szendvicset vagy kávét, és mellette pedig ingyenes a mosdó. Úgyhogy ezt szerintem jól megoldották. És viszonylag sűrűn vannak, nem annyira sűrű, mint nálunk mondjuk az M7-es vagy M1-es bevezető szakaszánál, de azért vannak bőven olyan helyek, ahol meg lehet állni és lehet pihenni. És jó néhány olyan helyet is találtam, ahol meg a gyerekeknek még ilyen kis játszóhelyük is volt, és pihengethettek pár percet már. A feleségem nem nagyon szereti, amikor sokat megállunk, úgyhogy azért itt van rendszer, kérem. De hát, hogyha már itt vagyunk Viareggio-ba, amellett, hogy meséltem már, hogy Pisa-ba elmehetünk, Firenze-be, Siena-ba, a gyönyörű toszkán területeket meg lehet nézni, van néhány érdekes hely. Először is van egy Cola nevű település, Cola így írják, és rengetegen fotózkodnak a táblájával, meg van egy Cinque Terre nevű kis falucska, ahová rengetegen elmennek azért, mert ez a Cinque Terre nem azonos azzal a Cinque Terrével, ami az öt földet jelenti, és igazából a turisztikai látnivaló, de a GPS idehozza őket, és elkeverednek. És erre már ráébredtek a helyi szállodások is, úgyhogy ők pedig felkészültek a vendégek fogadására, hogy ha már ott vannak, akkor nézzék meg ezt a Cinque Terrét. Igaz, hogy van egy másik, a híres, de hát az valójában ugye a megyenév, tehát a Cinque Terre az öt földet jelent, és más kell beírni, mondjuk Rio Maggiore, vagy valami más település nevét kell beírni. Mentő azért van néhány alkalommal, rendőrautót azt azután láttam, miután volt egy olyan eset, hogy gázsprével lefújt 5 lány, és a segítségükre siető úriember szintén azért kapott egy adagot, és őket kezelni kellett, de hát engem is fújtak már a gázsprével, az tényleg olyan, hogy az embernek összeolvad szinte a szeme, úgy érzi, és akkor könnyekben tör ki, de hát elmúlik és kész, tehát igazából nem lesz tartós probléma. Én mondjuk akkor nem mentem kórházba, csak kiszenvedtem magamból így a fájdalmat. De érdekes egyébként, hogy La Spezia mennyi minden olyan értéket rejt, ami vonzhatja a vendégeket, pedig itt azért nincsen olyan sok vendég. Ilyen például a tengerparti sétány. A tengerparti sétány pálmafák sorozata, sokasága, végignézünk rajta, és jobbra-balra nem túl magas, de annál terebélyesebb levelű pálmafa sort látunk. Nagyon hangulatos, nagyon jól gondozott pálmafák ezek. Fél kilométer hosszú, és tenger felé néző ágyuk vannak itt. A Constantino Morin sétányon pedig pezseg az élet. Rengetegen vannak, futnak, sportolnak, kutyákat sétáltatnak, és a szép sétánynak a legvégén a belvároshoz közeli részen van egy turista információs központ, és ide is elmehetünk. Autókat, meg mindenféle járműveket persze itt is látunk a sétány mellett, de maga a sétány az a gyalogosoké, a futóké, a kutyasétáltatóké. Van egy nagyon szép híd, a Ponte Taon di Reval, és érdekes, hogy egy admirálisról nevezték el ezt a hidat, vagy Reval, és a sportkikötőbe visz a tengerparti sétány mellől egy félszigetre. A kilátás innen nagyon szép. La Spezia óvárosa pedig azért érdekes, mert nagyon szép árkádok vannak a legtöbb helyen, meg vannak bevásárló részek is, ahová érdemes elmenni. Szép templomok vannak La Speziában, és viszonylag olcsó üzletek, ami pedig érdekes az, hogy nagyon sok helyen találunk narancs ültetvényeket, narancsfákat. Ez egyébként nem csak La Speziára, hanem jó pár olasz területre jellemző, hogy a narancsfákkal díszítik például a kiülős éttermeket, vagy éppenséggel a vendéglőket. Úgyhogy La Spezia valóban megér egy kis látogatást, főleg, hogyha Cinque Terre felé megyünk, például akár Viareggióból, akár más helyről, mert megpihenhetünk, falatozhatunk, és nem érezzük azt, hogy itt dühöng a túlturizmus, ami azért Cinque Terrében annál inkább. Cinque Terre ugye a Ligur tenger partján van, tehát most a Tirén tengerről, Viareggio környékéről eljövünk a Ligur tenger felé, és 5 föld, ez a jelentése a névnek. 5 település van ugyanis itt, Rio Maggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia és Monterosso al Mare. Ez az 5 település, egyik szebb, mint a másik, és nemzeti park, Olaszország legkisebb nemzeti parkja a terület. A Genovai köztársaság része volt hosszú ideig ez az 5 föld, és ekkor csinálták meg ezeket az olajfákkal és szőlővel beültetett gyönyörű teraszokat. A borászat nagyon ismert volt, és ez alapozta meg az 5 föld hírét is, és fel is vették a világörökség listájára a Cinque Terrét, az 5 földet. 1448-ban már Cinque Terrének nevezték az 5 település környékét, mégpedig azért, mert annyira jó borokat termesztettek itt, hogy meg akarták különböztetni a többi bortermelő vidéktől. Mi az érdekes, mi a szép itt a Cinque Terre településében, Rio Maggiore-ban vagy a másikban? Ez a teraszos kialakítás. A szőlő miatt alakították ki teraszossá itt a földet, de a szőlő mellé persze építettek házakat először a szőlő gondozására, aztán egyre többen itt telepedtek meg, mert olyan szép volt a kilátás a szőlővidékről, és aztán kialakultak a gyönyörű kis házak, és ma már, hogyha eljövünk ide, akkor az a legszebb, amikor meg tudunk állni, ha kapunk valahol parkolóhelyet a felső részen, és akkor lenézünk a kanyargós kis utakon, megnézzük a hihetetlenül lehetetlen helyre épített házak sokaságát, és a házak végén pedig ott a ragyogó kis tenger. Tehát úgy kell elképzelni, hogy most már csak fent tudunk megállni valamilyen nagy parkolóba, ha találunk helyet. Régen le lehet menni sokáig kocsival is, és föntről elkezdünk lefelé sétálni, de fentről a legszebb, hogy látjuk, hogy szinte a hegyoldalba beleépítették ezeket a házakat, és ahogy megyünk lefelé, majd találkozunk a vasúttal is, mert hogy vonattal nagyon jó ide eljönni, mert viszonylag sokáig le lehet jönni a vasúti sineket szintén valami csodálatos technikával úgy építették, hogy a közúthoz képest sokkal közelebb van a lenti részhez, a tengerparti részhez. És a meredek hegyoldalba épített gyönyörű házak sokasága, ez maga a látvány, és mögötte pedig a csillogó víztükör, meg még az, hogy a kis minierkélyes, vékony, de nagyon szép házak, azok végigkísérnek minket, ahogy megyünk lefelé a lépcsőkön jobbra-balra, lent pedig általában az adott település kikötője egy pici kis gyöngyszem. Tehát ne ilyen hatalmas, nagy, óriás kikötőket képzeljenek el, hanem lejövünk az ezugos kis utcácskákon, a lépcsőkön, jobbra-balra kiülősétermek, egy kis ház, ahol kiteregetik a ruhákat olaszos módon, és akkor szárítgatják, akkor egy kávéház, és így jövünk lefelé, jobbra-balra meredek domboldal végig, szép panoráma, vagy ahol nincsen szép panoráma, akkor az mondjuk egy 15-20 méteres szakasz, aztán megint elénk tárul a gyönyörű tenger látványa, és a legvégén pedig eljutunk a kis kikötőhöz, ami végre a tengerszintet jelenti, ott meg is fürödhetünk, akár a helyek is ott fürödnek, jobbra csónakok, balra egy minimális kis strandrész, és körbe pedig házak, ahol ehetünk, ihatunk, mulatozhatunk, szuveníreket vásárolhatunk. Ez valóban a Cinque Terre egy csodálatos gyöngyszem. Egyébként Capri például olyan szemre, mint Cinque Terre. Ott is ugye a meredek hegyoldalba épített házak sokasága, gyönyörű apró kis házak sokasága, plusz lent a tengerparti rész. Hát ez adja az egésznek a látvány világát. A Cinque Terre tehát egy olyan mesebeli hely, hogy érdemes mindenképpen ide ellátogatni, jó fotókat készíteni, napnyugtakor a legszebb. Olyankor a legjobbak a fények, és olyankor aztán itt eltölthetünk még este egy kis időt, és vacsoráztatunk. Persze lehet hosszabb időre is eljönni, de hát fürdésre mondom olyan, hogy ha valaki szereti a romantikát, meg azt, hogy mellette ott a halászhajó, meg kicsi a part, de mindegy neki, akkor el van, de valójában hát Cinque Terre arra jó, hogy elmegyünk mondjuk La Speciához, és onnan tovább lépve mondjuk egy éjszakát itt esetleg Cinque Terre valamelyik vendégházában eltöltünk, de igazából ilyen egynapos kirándulásra nagyon szép. Sokan megpróbálják mind az öt városkát bejárni, hát igazából mindegyiknek van sajátossága, meg érdekessége, de hát nagyjából hasonlóak. Az egyiket láttuk, akkor el tudjuk képzelni a többit is, de hát persze ez nem elég turisztikailag tudományos ez a mondat, mert mindegyiknek van egyedi sajátossága és érdekessége. Rio Maggiore talán az, ahová a legtöbben mennek, tehát 1300-an laknak itt, de általában ezek a települések, amelyekről beszélünk, ilyen 1000 fő környékiek, tehát nem nagy településekről beszélünk, itt a Cinque Terre 5 területe, egyáltalán nem nagy, és hát Rio Maggiore is egy patak szurdok völgyében fekszik, nagy folyó volt ez a patak, hát minden viszonylagos, ami itt folyt, és a folyót már betakarják az épületek. A házak a völgyel párhuzamos sorokban épültek meg, úgyhogy meredek utakon, lépcsősorokon mehetünk lefelé, és két területre osztható Rio Maggiore, a kikötő, amiről már meséltem, hogy a halászok városa volt, a fenti terület pedig a parasztok városa, így hívják a helyiek egyébként, és hát a gyönyörű völgyről beszélünk. Manarola is hozzátartozik az egyik településnél, mert még van két kisebb település itt. A Cinque Terrének ez egyébként a legdélebbi települése, és talán ide jönnek a legtöbben. Vernazza még, ahová sokan mennek, gyönyörű a kikötője, káprázatos kis félszigete van, és ez így körbeöleli a kikötőt, valóban mesebeli az egész, és itt még ezren sem laknak, 729 fő volt a legutóbbi népszámlálás alapján az itt lakók száma. Ehhez képest egyébként itt a kikötőnél 3-4 emeletes nagyobb házakat találunk. Gyönyörű sárga-piros színvilág jellemzi, és ennek viszonylag nagyobb itt a központi része. Van egy gótikus gyönyörű temploma, egy minorita kolostor is, és a Belforte erőd és őrtorony is itt található. 1000 körül kezdték el építeni, ez vigyáz a kikötőre. Hiába kisebb a népessége Rio Maggiorehoz képest, a jelentősége néha nagyobb volt, mert hogy Vernazza komoly erődöt is jelentett, és emiatt nagy becsben tartották régebben is. Nagyjából Rio Maggiore nagyságával azonos nagyságú Monte Rosso al Mare ez a település, tehát itt is többen laktak, mint 1000-en, de ez is egy ilyen kis gyöngyszem. Van neki egy gyönyörű barokk épülete, egy kapucinus kolostor is helyet kapott itt, és itt is volt erőd, de annak már csak a romjai láthatóak, viszont az 1500-as évekből megmaradt a Torre Aurora őrtorony. Egy 14 méter magas, hatalmas Neptun szobor az, ami még turisztikai látnivalót jelent, ezt nagyon sokan megnézik itt a Cinque Terre-nek ezen a településén. Van néhány kis település is itt Cinque Terre-n, ami még az 1000 főhöz képest is kicsi, ugye Cornia például, Corniglia, így írjuk, és tényleg ez egy ilyen kis mini gyöngyszem. Egy szögletes őrtornyot találunk itt, amit még a genovaiak építettek, és a San Pietro templom, az 1300-as években épített templom is ismert és híres gótikus látnivaló. Manaroráról pedig meséltem, tényleg egy nagyon pici kis hely, Rio Maggiorehoz tartozik igazából. A sziklás vidékre építettek 2-3 emeletes házakat, egy keskeny gyalogos út van Manarola és Rio Maggiore között. Azt szokták mondani, hogy ez a szerelem útja, és a világ egyik legszebb tengerparti sétányának tartják. Hát a világ legszebb sétányai közül épp most voltam az egyiken, amire azt mondják, hogy hát a világ legszebb promenádja. Ez egyébként Svájcban van, és Ennetbürgen és Bürgenstock között húzódik, az valóban gyönyörű, de voltam a szerelem útján is, legalábbis itt Manarola és Rio Maggiore között, valóban nagyon szép a kilátás, főleg napnyugta idején érdemes ide ellátogatni. Egyébként 1920-ban a két település közötti vasúti alagút megépítésekor készült ez a sétány, tehát annyira azért nem régi. Azért csinálták eredetileg szerelem ide vagy oda, mert dinamitot tároltak itt egy raktárban, és ezt kellett megközelíteni, mert ezzel a dinamittal robbantgatták a hegy környékét, hogy a vasútnak legyen hely. Úgyhogy azért kevésbé romantikus a kialakulása ennek a szerelem útjának, de turisztikai szempontból bevált az új elnevezés. És már az 1300-as években is épült ide is templom, a San Lorenzo templom, és megvannak még a régi genovai védműveknek is a romjai, bár azok nem olyan látványosak, mint a többi Cinque Terre településen, hiszen a színes házak körbe épültek végig. De hát ezek a színes házak, ezek a piros, sárga, zöld házak, de főleg igazából leginkább a sárga, meg a rózsaszínes, meg a pirosas szín dominál. Ezek jellegzetesek itt is, és érdekes, hogy itt sem ilyen egy-két szintesek, hanem vannak 3-4 szintes házak is, mert ha már egyszer megépítettük az alapot erre a kemény sziklára, akkor már legyen magas módon építkeztek, és hát valóban az egész családnak, meg a leszármazóknak is egy-egy házban bőven akad hely. Érdekes egyébként, hogy 1970 körül, amit már meséltem itt a szerelem sétány környékén, ilyen padokat helyeztek el, hiszen itt már nem volt fontos az, hogy dinamitot tároljanak a vasúti építkezés miatt, hanem elkezdték használni Rio Maggiore lakói, és itt mentek el Manarolába a sétánynál, és a padokra görög és mitológiai alakokat festettek, olyanokat, akik egymásba szerelmesek, egyébként ezért lett a szerelem útja. De hát nyilván ekkor már voltak vendégek, ekkor már kialakult a turizmus, bár hozzáteszem még a látogatók száma mostaninak az 1/10-ét is, ha elérte. És amikor én először voltam Cinque Terre-n, talán a 90-es évek végén, akkor is még nyugodtan le tudtunk menni kocsival, és le tudtunk parkolni. Kevesen ismerték ezt a gyöngyszemet, alig volt internet hozzáférés. Valójában kézen közön mesélték egymásnak az emberek. Nekem is egy kedves barátom mesélte, hogy hú, hát van itt egy ilyen csoda, és akkor jó, hát akkor elmentünk ebbe a csodába, és valóban mesebeli volt. Hát ma már mindenki tudja, hogy Cinque Terre fontos látnivaló, meg világörösség része, és ma már óriási tömegek jönnek ide, és hát azért érezzük ezt zsúfoltak, mert hogy rengetegen vagyunk, és ahhoz képest meg nyilván kicsik a lépcsők, kicsik a kikötői részek, és örüljünk, hogy odaférünk éppen a szerelem sétányán a valamelyik pad közelében. De hát az a jó Olaszországban, hogyha Cinque Terre-t már megnéztük, meg La Speciában sétáltunk a sétányon, meg Viareggio-ban fürödtünk egy jót, felfedeztük a csodálatos toszkán vidéket, elmentünk Sienába a lovasversenyre, vagy egyáltalán csak körülnézni a belvárosban, Firenzében az Uffizi képtárat megnéztük, meg a kötelező látnivalóként az öreg hidat, Pizában meg a Ferde tornyot és a baptistériumot, meg a szép kis dómot, akkor még mindig millió és egy látnivaló vár minket. Tehát egyszerűen nem lehet felfedezni Olaszországot eléggé, annyi látnivaló van. Pizában egyébként elmennek lefotózni a szép kis Ferde tornyot, meg a keresztelőkápolnát, meg a dómot, és akkor nagyjából úgy meg is vagyunk, tehát azért csodát ne várjanak ott a belső városi területnél. Sienában annál inkább várhatnak csodát, mert ott, ha bemennek a belvárosba a kis cipőüzletek, a szép kis városháza, ott a főtér, ahol a lovasversenyt rendezik, az gyönyörű, az nagyjából ennyi, meg a templomokat is érdemes megnézni. Hát Firenzében számtalan látnivaló van, hogy az öreg hír Uffizi képtár, a Pitti palota, és sorolhatnám tovább. Ha pedig elmegyünk és megnézzük még ott a kis településeket, meg a gyönyörű kis olívaültetvényeket, szőlőültetvényeket, a klasszikus toszkán vidéket, na hát az lesz igazán a jó élmény, amire azt mondjuk, hogy ezt soha nem fogjuk elfelejteni. De ha meg még lejjebb megyünk, akkor meg elmehetünk Rómáig. Róma is egy nagy csoda, akkor ott van Sorrento környéke, Capri, akkor Positano és Amalfi. Cinque Terrehez talán Positanót és Amalfit tudnám leginkább hasonlítani, tehát aki Sorrento környékét meg a Vezuvót akarja felfedezni, meg Pompeit, nos, nekik ugye Positano meg Amalfi a kötelező látnivaló, hát itt is alig lehet már reparkolni autóval, ha eljutunk ide, akkor egyrészt kemény vezetési élmény, másrészt meg nem is tudom, hogy lehet itt parkolóhelyet találni, de gyönyörű ez a vidék, és körülbelül Positano, Amalfi, amihez hasonlít mondjuk Cinque Terre, csak az egyik ugye a Tirén-tenger, jóval északabbra, a másik meg ott Nápoly környékén található, délebre jóval. De hát akkor még nem beszéltem arról, hogy már Bari környékét is egyre inkább felfedezik a magyar turisták Olaszországban, ott meg Otranto meg Gallipoli talán a legszebb települések, és ugye Lecce környéke is nagyon jó, de ha már visszamegyek ugye Viareggio környékre, akkor Lucca környéke is szép. Tehát azért mondom, hogy Olaszországban annyi sok látnivaló van, majdnem mindegyik pozitív meglepetéseket rejt az utazónak. Talán Bologna az, amitől én többet vártam, de hát azt aláírom, hogy inkább iparváros, ott is vannak látnivalók, de ott többet vártam. Meg Milánó is olyan, hogy a milánói szkála az tényleg az csodálatos. A főtér a Dómban nagyon jó, de ott is azért mondjuk többet vártam elsőre, mint ami lett végül, de az együtt Milánóba is érdemes mindenképpen eljönni, ott is van sok látnivaló, csak az ott nekem volt túl sok az elvárásom. De mondjuk Firenze hozza azt, ami kell. Róma szerintem szinte mindig felül is múlja. Budapest után a kedvenc városom Európában, a fővárosok közül, és jártam az összes fővárosban, tehát van összehasonlítási alapom. Ez Olaszországban, akkor még nem mentünk el a szigetekre. Még nem néztük meg Szardíniát, ami most nagyon felkapotta a gyönyörű kis fehér homokos résszel, mert a földközi tengermedencében kevés helyen van fehér homok, nos, ott van. Úgyhogy hát Olaszország olyan, hogyha minden évben elmegyünk Olaszországba, akkor ezer évig élünk, még akkor se fedezzük fel az összes titkát és az összes csodáját. Nagyon jó egy kellemes sétát tenni ilyenkor a nyár vége felé, bár hozzáteszem egyébként az olaszországi területeken, amelyek kapcsolatban tényleg ma sokat mesélek majd önöknek, még északon is szeptember elején jó idő van. Szeptember vége felé azért már gyakoriak az esők. Ha pedig délebre megyünk, hát Szicíliában októberben is nyugodtan fürödhetünk a tengerben, és jól érezzük magunkat, és egyébként a november-december is kellemes, bár a tenger víz hőfoka az már jóval alacsonyabb. Hozzáteszem, 26,5 fokos Viareggiónál a tenger, valóban ilyenkor augusztus végére felmelegszik úgy, hogy hát még a Balaton sem mindig ilyen meleg. Egyébként is errefelé azért is jó kis családokkal, nagy családokkal egyaránt gyerekekkel eljönni, mert hát nálam is ugye 6 éves Fülöp, 4 éves Jászmin, 3 éves most lett Milla, és nyugodtan be tudnak jönni, bemernek jönni, hát persze karuszóval azért a vízbe, mert vannak hullámok, de nem olyan nagyok, és még a picinek is az elején leér a lába, nincsenek hirtelen mélyülő szakaszok itt Viareggio környékén, hát cserébe viszont a víz azért nem ilyen áttetsző tiszta, hanem még a Balaton iszapos részénél is egy kicsit zavarosabb, meg hát vannak néha medúzák is, vannak algák is, hát igazából nem olyan sok, viszont lehet élvezni azt, hogy vízisportok sokaságát próbálhatjuk ki, mindenféle dologgal játszogathatunk, tényleg a mi vízi eszköz, és ezt úgy tehetjük meg, hogy akár 30, 40, 50, 60 métert is be tudunk sétálni a tengernél teljesen befelé a belső víz felé, és még mindig leér a lába mondjuk egy 6 éves gyerektek is. Aztán vannak olyan szakaszok persze, ahol már 15-20 méter után egy kicsit mélyebb, de az sem olyan, hogy azonnal ellep. Tehát nem nagyon vannak ilyen kis aknák, mélyedések, nyugodtan lehet gyerekekkel is ellenni. Azért Fülöp tud úszni, de ő is kap karuszót. Hát láttam, hogy körbe jönnek az olaszországi gyermekek, és nagyjából hasonló korosztály, mint Fülöp, viháncolnak a tengerbe karuszó nélkül. Én azért ezt nem mertem megejteni még akkor sem, hogyha a fiam egyébként relatíve korához képest már azért jól tud úszni. A matracozás, meg a különböző matracos szörnyek, meg mindenféle eszközök, hát ezek nagyon divatosak, és sok van belőlük errefelé. Mi sárkányt vásároltunk, és megjegyezte a fiam, hogy na hát akkor most már kettő van a családba, de hát ez egy gonoszság tőle, úgyhogy gyorsan el is hessegettem onnan, nehogy még az anyukája meghallja, hiszen a feleségem nem sárkány, hanem tündér. De ha azért együtt most már matracból legalább van ilyen szörnyünk, és mellette pedig sok más apró játékot is lehet itt vásárolgatni a vízben, nem túlságosan drágán. És hát persze szokás szerint jönnek az árusok is, hozzák a termékeket, tehát amikor leheveredünk a tengerpart szélére, akkor jobbra és balra mindig látunk valakit éppen, aki papírsárkányt röptet, vagy éppenséggel valami más izgalmas dolgot csinál, vagy kirúgdossa a labdát fel az ég felé, elkapja, és akkor így próbálja magára felhívni a figyelmet. Lehet azért sétálni, az biztos. Tehát itt kimelegszik az ember a melegben, a sétálgat, még kora este is, meg délelőtt is, bármikor. A délben meg már nem is sétálgatunk, mert akkor már mindenkinek annyira melege van, hogy valahol megpihen valami kis tengerparti helyen. Azt nem mondom, hogy mindig étteremben, mert még az étteremek között is van olyan, ami egy kis siestát tart, és 3-5-ig siestáznak, mert hát déltől meg 3-ig meg lehet bennük ebédelni. Úgyhogy ez is érdekes, hogy még az étteremi dolgozók is elmennek pihengetni. De hát a pihenésről szól ebben az időszakban Viareggio és környéke, hiszen az olaszok a Ferragosto után jönnek nyaralni, és 2 hétig pihengetnek. A Ferragosto az a nagy ünnep, augusztus 15-én, amit már augusztus császár idején is ünnepeltek, és hát ha nem is folyamatosan, mert azért voltak itt is nagy harcok, háborúk, járványok, egyebek, de azért megtartanak. Kedves barátom, mikor meséltem neki itt a Viareggio élményeket, hogy hát milyen jó volt, hogy tényleg letettem az autót, és soha többet nem mertem elmozdítani, mert féltem, hogy nem kapok parkolóhelyet, és akkor emiatt aztán a hetek szépen teltek. Nos, hát ő mondta, hogy nem akart Olaszországba jönni Ferragosto idején, mert hogy ilyenkor az olaszok elárasztják a tengerpartokat, meg olyan sokan vannak, és hát tényleg zsúfoltság érzetét kelti szerinte ez. Hát ez így van. Nagyjából bennem is zsúfoltság érzetét keltette, de nem zavaróan. Tehát itt azért én eleve szeretem azt, amikor van hangulat, és ez a hangulat ez nem volt olyan, hogy mondjuk oldalazva kelljen sorolba állnom, vagy mint amikor szilveszterkor ott voltam a Times Square-en, és meg sem bírtam mozdulni tényleg, meg korábban be voltam zárva órák hosszat, mert olyan sokan voltunk, és többen meg már nem jöhettek, és akik meg ott voltak, azokat meg így ilyen karámokba zárták, hogy legyen egy kis átmenő lehetőség, hogyha menekülni kell, vagy valami. Szóval azt mondom, hogy azért nem volt ez kellemetlen, nagyon kellemes, jó hangulata volt. És amikor arról beszélgettem nemrég egy műsorban, meghívtak, hogy mi az, amit mi eltanulhatunk innen. Hát akkor nagyon szívesen elmondom, hogy eltanulhatjuk például azt, hogy kell nagyon színvonalas jó üzletsor, ahol esti programja van azoknak, akik nem akarnak feltétlenül diszkóba menni, mert nem élvezik annyira, vagy egyáltalán nem ez a hangulat az, ami őket vonza. Azoknak, akik fent maradnak még, és vacsora után szeretnének programot, de be se szeretnének ülni valami előadásra, vagy bármi ilyesmire. Tehát így kötetlenül csak, mindegy, mikor indulok el, mindegy, mikor érkezem, körül akarok nézni. És ezt jóval inkább ki kell tolnunk. Tehát nálunk például 10 órakor bezárnak az üzletek a Tagore sétánynál Balatonfüreden. Hát ugye ez ilyen mediterrán vidéken, ez értelmezhetetlen, ez a 10 órás bezárás. De 11-kor, 11:30-kor még minden további nélkül tudunk vásárolgatni, még minden további nélkül vannak programok. Tehát ezt mindenképpen ki kell tolni, ha valaki akar persze ilyen jellegű idegenforgalmi növekedést az adott kis területén. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon sok olyan program van, ami még 11-kor is szórakoztatja a tisztelt úri közönséget. Tehát ma már az ilyen mediterrán típusú ülőhelyeken az, hogy 8 órakor csinálunk egy programot, vagy 9 órakor, és akkor vége van 10-kor, hát azt így el kell engedni. Tehát nálunk ugye 10 órakor így, úristen, hát most már 10 óra után aludjanak az emberek, nem alszanak az emberek 10 órakor, hogyha zavarja az embereket, akkor nem lesz, akkor nem kell panaszkodni, hogy miért nincs ott nagyobb élet, ha meg nem zavarja, mert azt érték, hogy jöjjenek a turisták, akkor meg együtt kell élni azzal, hogy 11 órakor kell egy rockkoncert még valahol, valamelyik helyen, most mondtam egy példát, azért, mert ezt a példát Viareggio-ból hoztam, ahol 11 órakor az egyik helyi szolgáltató oda szervezett egy rockbandát, és elképesztően nagy élmény volt. Tehát inkább ez az erős metal volt az, ami jellemezte őket, nagy nemzetközi slágereket játszottak, kétszer átöltözött az énekesük, és ami a durva, hogy a 6 éves fiam, mentünk olyan 11:30 felé haza, 11-kor elkezdtek játszani, akkor még elmentünk a sétány felé, és amikor visszafelé jöttünk, azt mondta a fiam, hogy hát apa, hadd maradjunk itt. Hát az anyja megengedte, és odaálltunk, és még nagyjából egy olyan 20 percig áldogáltunk, 20 perc után már nem áldogáltunk, hanem üldögéltünk, mert az étteremben kihalásos alapon, de lehetett valami helyet kapni, és fiam észrevette, gyorsan berohantunk, vagyonszintű összegén rendeltünk egy ásványvizet neki, nekem meg egy kávét, és akkor ülve is lehetett élvezni a koncertet. Mindenki ült, és mellette pedig a féltengerpart áldogált, és gyakorlatilag éjfél körül még nyomták ezerrel, és óriási volt a hangulat, régi nagy slágereket, meg mindenféle rock slágereket előadtak az utcán. Tehát nem egy zárt helyen voltunk, hanem az utcán, és ezek a kiülős részek, körülbelül mondjuk olyan 40 asztal, mind megteltek, plusz még ott volt több száz ember körbe végig az egész sétányon. És akkor eszembe jutott, hogy mi vajon ezt tolerálnánk, hogy nem tudom, éjfélkor még ott ezerrel egy rockbanda ad egy színi előadást, miközben egyébként ott vannak a szállodák, tehát mondjuk körülbelül 50-100 méterre a másik oldalán a sétánynak kezdődtek a szálláshelyek, vagy a szállodák. És hát itt ez természetes, és a gyerekeknél is természetes. Hát ugye itt nem úgy működik, hogy 9 órakor letesszük a gyerekeket, hanem úgy működik nagyjából, hogy a gyerekek azok még 9 órakor, 10 órakor vacsoráznak. És amikor ez megtörtént, mondjuk 10 óra magasságában, akkor még elmennek valamilyen szórakoztató programra, vagy szórakozó programra, és hogyha ez a szórakozó program is megtörtént, akkor esetleg, hogy 11 óra, 12 körül hazamennek. Hát a forgalomról meg annyit, hogy kaotikus általában, és nem nagyon van előnye itt a gyalogosnak. Tehát a gyalogos az küzd azért, hogy át tudjon menni mondjuk az úttesten, és még adnak egy kövéret a kis motorral a közlekedők, hogy átérnek a gyalogos előtt. Múltkor meséltem már, hogy úgy gyerekkel a jobb karomban sétáltam egy zebrán át, azon a részen, ahol a biciklisek közlekednek, és elütött egy biciklis úgy, hogy picit elkapta a kormányt, és nekem jött így a bal vállamnak. Szerencsére azért annyira nem vagyok gyönge gyerek, úgyhogy így ő billent meg, és letette a lábát, de nem esett el, tehát nem volt olyan brutális karamból, csak olyan furcsának tartottam, hogy hát látja, hogy gyerekkel a karomban jövök át a zebrán, és nem lassít. Belefér még, átérek még, jól van az így. Úgyhogy ilyen értemben, ami nálunk van, az simogatás. Ahhoz képest, ami itt történik sokszor így közlekedés címen. Meg hát nagyjából ezt látom, amikor az autók jönnek, mennek jobbról balra, hát akkor az is úgy működik, hogy ami a csövön kifér. Érdekes az, hogy a parkolásnál vannak olyan privilegizált részek, ahová nem szabad megállni, mert ha ott megállunk, hát akkor az valami brutális történés, hát azt abszolút nem engedik. Ugyanakkor vannak olyan területek, vannak olyan részek, ahol pedig felállnak a járdára, jobbra-balra minden, hogy teljesen össze-vissza. Végre egyébként láttam elektromos autót, mert a múltkori műsorban mondtam, hogy hát elektromos autót alig láttam, és most végre láttam Fiatban elektromosat, bár töltőt még mindig nem láttam, de biztos valahol vannak, csak még nem jöttem rá a szisztémára, mert általánosságban ezek a kis autók, főleg olasz márkák vannak nagyon-nagyon sokan, meg német márkákból rengeteg van, azok vannak itt. Hát ilyen nagy autóval nem is tudnak parkolni, úgyhogy a helybeliek is főleg kis olasz autókkal járnak, meg kis motorokkal, meg a vendégek is általában olaszok, és emiatt gondolom ők is nagyjából ilyenekkel közlekednek, és ilyeneket látok én az utakon. Tehát nagyon sokat változott a látvány ahhoz képest, hogy mi volt mondjuk 25 évvel ezelőtt. Ha jól emlékszem, akkor először Viareggio-ba, hát de még régebben szerintem, igen, 2000 körül, tehát nagyjából 25 éve voltam, először Viareggio-ban, És hát akkor még láttam nagyon menő luxusautókat, sportkocsikat, most sokkal kevesebbet. Porsche-ból azért volt néhány, de egy Lamborghini-ket, Ferrari-kat, elvét felláttam. Helyette meg jöttek a kisebb, formásabb, ilyen kis aranyosabb autók, hát azokból rengeteg volt. Az üzletek persze még megvannak, meg a klasszikus Gavinbe, ilyen koncesszióba kiadott strandok is. És mint meséltem, olyan strandhoz jártunk, a Vespucci, talán az egyik legismertebb, amelynél a tulajdonos nagymamája alapította a strandot, aki most üzemelteti, és hát ő 76 éves, és hát majd a lánya talán átveszi, úgyhogy 1900 óta csinálják ezt az üzletet. És pont arra jutott az eszembe, hogy generációváltás címen lesz egy konferencia majd, és Maratinszky Szilárd, kedves barátom, mondta, hogy hát milyen érdekes az, hogy Közép-Kelet-Európában sokan nagyon nehezen engedik el a céget, és hogyha el is engedik, akkor nagyon nehezen tudja átvenni az utód, az öröklő, a leszármazó, tehát hogy mennyire probléma ez a kis meg középvállalatoknál, hogy ugyan már kiviszi tovább a vállalkozást, és van egy jól prosperáló vállalkozás, addig jól prosperál, amíg valaki azt csinálja, aki ezt mindig is csinálta, de utána nem tudja tovább örökíteni, hogy mi erre a megoldás. Hát én nem tudom még mi a megoldás, majd kiderítem, de itt biztos, hogy itt van olyan megoldás, hogy szeretik ezt tovább vinni jó páran, és a mai napig egyébként ezek a koncesziók működnek. Hozzáteszem, volt is nagy vita belőle, mert sokan azt mondják, hogy hát azért ez nem jó, hogy még mindig nehezen hozzáférhető a tengerpart bizonyos szakasza. Hát persze, hogy nehezen hozzáférhető, arról annyit, hogy igazából nem szoktak azokra szólni, akik lemennek a tengerpart szakaszra, és ott üldögélnek, vagy fürödnek, nem is nézik, nincs is ellenőrzés, de nyilván a napágyért azért keményen kell fizetni, forintban olyan 12 000-15 000, hogyha szeretnénk két ágyacskát, meg napágyat, úgyhogy azért ez nem olyan olcsó. De megint más kérdés, hogy a tengerbe fürdeni meg ingyen van, tehát mindenki, amit szeretne, végül is mindig találunk árnyékot valahol. De hát ha már az ember eljön Viareggio-ba, akkor nyilván azért egy napágyat szerette magának, mert úgy az igazi a hangulat. Érdekes nagyon az, hogy milyen típusú éttermek vannak, hát a mindegyikre jellemző az igényesség. Tehát csapnivalóan rosszat itt nem ettem. Hozzáteszem, ez Viareggio, hiszen Olaszországban azért pont múlt héten meséltem, hogy komoly vihart kavart az, hogy ételmvégezést kaptak jó páran, egy ilyen street food kis éttermes, az gyakorlatilag megmérgezett több mint egy tucat olaszt akaratán kívül, és nagyon súlyos következménye lett mindennek, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Tehát itt én csak pozitív dolgot tapasztaltam. Tonhalat sokat ettünk, tonhal sztéket, egy kicsit kevésbé volt átsütve az elején. A feleségem utána már jobban átsütette, és onnantól kezdve már tényleg olyan volt, amilyennek ő szeretné, és igazából nem azért, mert nem szerette volna úgy megenni, hanem félt, hogy te úristen, egy kicsit nyers, akkor mi lesz ilyen melegben. De semmi nem lett, mert én meg úgy ettem meg, és itt vagyok. De nagyon sok sonkát, gyümölcsöt, minden mást kínálnak. Nekem a gyümölcs kínálat az, ami rendkívüli módon tetszik, hogy képesek arra, hogy tényleg mindenféle szezonális gyümölcsöt a tengerparton, a tengerpart egy kicsit távolabbi területeken és az üzletekben is bőven kínáljanak. Tehát sokkal szertágazóbb a gyümölcs kínálat. Hát ha most mi lemegyünk mondjuk egy strandra, akkor hát kapunk hotdogot, az szinte biztos, kapunk mellette lángost, az is szinte biztos, vagy giroszt, vagy bármi más, meg pizzát, de biztos, hogy kapunk gyümölcsöt. Tehát lesz ott mondjuk 3-4 olyan hely, ahol az egyik helyen mondjuk felkockázott almát, ananászt, dinnyét kapunk, fügéket kapunk el vajon. Tehát most nyilván ez egy költői kérdés, mert nagy javarészt nem. Tehát nehéz azt mondani, hogy egészségesen táplálkozz, miközben nagyjából nem tudunk elszakadni azoktól a dolgoktól, amelyek adják ott az érkezésünk gerincét. És hát igazából itt nekem azt tetszett, hogy a sült krumpli meg húsi kombó mellett gyümölcsöket is lehetett választani, és vettünk ilyen gyümölcs összeállítást, vagy bármi mást igazából. Meg hát van a pármai sonka, a klasszikus kis sárga dinnyével, de lehetett kapni csak simán ilyen görögdinnye szeleteket is, vagy felkockázott görögdinnyét. Ez például szerintem nagyon pozitív volt, hogy valóban gyümölcsből nem volt hiány. És hát persze italokból sem volt hiány. voltak azért ütősebbek is. Az egyik strandra átmentünk, mert ugye nem csak a Veszpucsin voltunk, hanem kipróbáltam jó párat, hogy be tudjak számolni utána az élményekről. Az Éden nevű az nem volt olyan elegáns, meg nem volt külön medence hozzá, viszont beöltöztek ilyen havai ruhába a felszolgálók, és hát itt voltak azért keményebb koktélok is, meg a végén, miután adtam egy kis borravalót, külön egy snapsra meghívtak. Hát azért izgalmas, combos volt, bár hozzáteszem, az erdélyi pálinkáknak a nyomába se ér, azt azért elmondhatom, de vannak ilyen helyek is, és hát nyilván ez meghatározta a vendégkört is, mert ide főleg úgy mentek be az emberek, hogy mondjuk a tengerparton kevesebben voltak, ellenben az étteremnél ezen a részen mindig nagy volt a zsúfoltság, és buli hangulat uralkodott. Voltunk egy olyan helyen is, ahol vagy a kettő közti átmenet, tehát gondoltak a gyerekesekre is, de mellette azért legyen egy kis buli hangulat is. Ide is csináltak medencét, de a medencét úgy nyitották meg, hogy 15 óra 30-tól, tehát 15:30-tól volt nyitva nagyjából az árásig, tehát a tengerparti lubickolás után lehetett oda menni, nem bármikor a medencéhez. Ennek egyébként mondták, hogy nagyjából az az oka, hogy akkor az úszómester bejön a tengerpartról, és akkor tud rájuk vigyázni, tehát nem fizettek egész napra egy úszómestert. Kisebb is volt a medence, hát olyan 4 méterszer 12 méteres, hát mint a heringek annyian voltunk benne, mert bármilyen furcsa, de a sós tengervíz, amikor kimarja az ember bőrét, meg már a naptól nagyon-nagyon elfárad, akkor egy kicsi édesvízi lubickolás mindig jól esik, tehát nem butaság a tengerpartra úszómedencét építeni. És hát ezt mutatja Viareggio példája is, mert majdnem mindenhol vannak ilyen medencék, itt a úszómedencék. És ami még nagyon érdekes szerintem, hogy általában Viareggioban meg a környéken, az az, hogy mindig vannak olyan boltok, közértek, ahol nagyon friss, finom pékárut lehet kapni. Tehát a gasztronómiában tényleg a kis és középkategóriás üzletek is nagyot alkotnak. De hát persze múlt héten már mondtam, hogy itt sem kolbászból fonják a kerítést, bizony előfordult olyan, hogy éppen egy emberke túltolta, udvarolgatott 5 lánynak, és ők nem vették a lapot, segíteni akart a lányoknak egy turista, vagy valami egy arra járó, és akkor az illető ez mindenkit lefújt gásprével, és utána még volt másik ilyen eset is, hogy ő csinálta, vagy nem, azt nem tudni, de hát az lett az eredménye, hogy helikopterrel pásztázták utána már a tengerparti szakaszt, meg rendőrautók mentek a sétányon, igazából szerintem semmi foganatja nem volt, de így meg kellett nyugtatni a helybelieket, mert ugye, nyilván nem örültek annak, hogy nemrég Olaszországba érkezett állítólag az illető, és egy kicsit túlértelmezte itt a dolgokat, az udvarlási szokásokat tekintve. Tehát alapvetően ilyen is előfordult, de hát ez szerencsére nem okozott se komolyabb sérülést, azon kívül, hogy azért ellátták azokat, akik kaptak egy adagot a gáspréből. Ez is benne van azért, amikor mesélek arról, hogy egyébként nagyon színvonalas, nagyon jó nyaralóhely kisgyerekeseknek is jó, hogy azért ilyenek is történnek. Egyébként ez nem éjfél után 2 perccel történt, hanem 11 órakor délelőtt ez az eset, mint ott elmesélték. És ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek rendszeresek, hanem ilyen is előfordult azat a viszonylag hosszabb idő alatt, amikor én ott jártam, de alapvetően alig vannak lopások. A tengerparton, ott a különböző ilyen koncesziós strandokon ott lehet hagyni az úszógumit, a matracokat, vagy bármi mást, és másnap aztán felvehetjük, tehát cipelni sem kell. Nem is hallottam arról, hogy valakinek elvitték volna a parti szakaszokon hagyott holmiát. Hozzáteszem, eléggé összezárnak itt a strandüzemeltetők is, tehát figyelik a dolgokat, az úszómester is azért mindent figyel, egyszer azt is, hogy a nyugágyakon ki van, meg azt is, hogy a vízbe ki van, tehát azt láttam, hogy jól vészik a dolgokat, és alapvetően nem volt gond így ezen túlmenően a biztonsággal, és ezt sem én tapasztaltam, hanem csak hallottam ott a környéken, meg hát mesélték, hogy mi történt. Nyilván a helyieknek ez ritkább és sokszerű élmény, a turisták meg ebből bajmi keveset tapasztaltak, mert egyébként mindez a belső területeken, nem pedig a tengerparton zajlott. A tengerpartnál van egy szakasz, nagyjából az óriási óráig, ami egyben Viareggio jelképe, amíg minden nyugodt és békés, aztán ahogy megyünk egy kicsit lefelé, ugye a tengerpartnál, hogy aztán beállunk a tengerparttal, akkor balkész felé megyünk lefelé, akkor azt látjuk, hogy már azért kezdődnek azok az üzletek is, amelyek már kevésbé elegánsak, Ott vannak például ezek a kis játékok, amikor kosárra lehet dobálni, meg egyebek. Hát a feleségem ezeket nem bírja, én meg imádom. És hát ezekkel ugye Bibione, Rimini, Jeszoló tele van, meg a környék. Itt Viareggio-ban egészen az óráig, az elegáns szállodától, ugye a Grand Hoteltől az óráig, hát ott csak luxusüzletek vannak, és nincsenek ilyenek, és aztán, hogyha onnan tovább megyünk a kikötő felé, akkor meg azért vannak. Tehát nem sok, mondjuk egy ilyet találtam, meg egy-kettő egyéb olyan üzlet, amit a klasszikus üdülejeken én megszoktam, hát a feleségemnek ez épp elég volt, úgyhogy attól kezdve csak a másik irányba sétálgattunk, a parkos részben, meg a színház felé. Hát egyszer elmentem Fülöppel kicsit korábban az esti sétára, mert felesége még mosta a haját, és hát azonnal meggyanúsított, hogy mi biztos elmentünk ebbe a kosarazós játékterem helyre, és hát vittem már el a fiamat, de aztán mondtam, hogy hát nem mentünk el, mert nem mertem, hanem igazából csak lementem, mert bementünk egy ilyen régi játékokat árusító boltba, ahol olyasmiket lehetett kapni, mint amikor én gyerek voltam, ilyen matchboxokat, meg kishajókat, meg mindenféle más hasonlót. És hát ez nagyon tetszett neki is, meg nekem is, úgyhogy ezt néztük meg. Tehát nem mentünk mi olyan helyre, ahol csak úgy a játékterembe kosárra lehet dobálni, meg mindenfélét. Úgyhogy ilyen része is van egyébként Viareggio-nak, és a kikötőbe pedig áldogálnak viszonylag szép hajók, de azért nem olyan luxus hajók, mint Monte Carlo-ban, vagy akár ott a francia rivérán, Saint-Tropez környékén, hogy még a helikopter is lesz áll a tetejére, hát ilyet nem láttunk. Attól még a hangulata meg volt. Hölgyeim és uraim, az olasz közlekedésről, Viareggio-ról, és sok minden másról, meg a strandolásról, az utolsó augusztusi hétről hallottak a mai Világszámban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kiss Róbert Richárd. Ez volt az utolsó Viareggio-i olaszországi adás most az elmúlt időszakban, amit meséltem az élményekről. Egy hét múlva, hétvégén, pénteken is és szombaton is Kínáról lesz majd szó. Tartsanak akkor is velem, viszont hallásra!